hetedik ünnepen, testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amint írva található Lukács evangéliumának 23. fejezetében. Lukács evangéliumának 23. fejezetéből olvassuk Isten igéjét a 32. verstől a 46. versig. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívnak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Kigúnyolták a katonákik, és oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak. Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat. Felírás is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva, ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki. Nem féled az Isten? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt. Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki. Bizony, mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. 12 órától egészen 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt.
Pár szót, mielőtt még az énekkart megint meghallgatnánk. Szeretném aláhúzni, kiemelni az egyik, a megkérő Latornak a mondatát. Nem féled az Istent? Te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Még ez az események előtt, délelőtt olvastuk, hogy az Úr Jézus megy, viszi a keresztjét, és ottan jajgatnak, sírnak az asszonyok. Az asszonyok nagy tömege, és akkor azt mondja, Jeruzsálem leányai, ne én rajtam sírjatok, magatokat sírassátok. Ma, amikor az Úr Jézus Krisztus Golgotai áldozatára emlékszünk, mikor az evangéliumnak a szívéhez nyúlunk, a szívét érintjük meg, és abból tanulunk, abból merítünk erőt, a Biblia azt sugallja, hogy fordítsuk egy kicsit a tekintetünket, ne csak Jézus felé, a szenvedő, a Golgotán meghalt Jézus felé, hanem irányítsuk önmagunk felé is egy kicsit a tekintetünket. Mert a keresztnek az üzenete az, hogy mi nem csak meghalt az Úr Jézus, érettünk és megváltattunk, hanem amíg élünk ezen a földön, addig mi is kell hordjuk a keresztet. Nagypéntek legyen intés nekünk az önvizsgálatra. Buzdítás arra, hogy ahogy Jézus Krisztus önként felvette és vitte a keresztet, szeretném ezt aláhúzni vastagon háromszor is, mert az Úr Jézus maga kínosan, precízen ügyelt arra minden beszédében, mikor kereszthaláláról beszélt, hogy ő önként teszi le az életét. Őt nem az emberek fogták meg. Nem az emberek ölték meg. Ő önként tette le az életét, és ezt nagyon kihangsúlyozza az ige. Kell tudni. És ez minket is arra buzdít, hogy mi is önként vegyük fel a keresztet. Hordozzuk a keresztet. Azt mondja az Úr Jézus, aki én utánam akar jönni, vegye fel az ő keresztjét. Az egyik evangélium azt is mondja, hogy minden nap. Ó, nekem olyan kedves ez, mert az ember este elfárad, hordozza a keresztet, aztán egy kicsit le lehet tenni, meg lehet nyugodni, aludni egyet, kipihenni testünk, lelkünk fáradalmait, aztán másnap megint egy új döntés, megint felvenne a keresztet. És hadd említsem meg ezt, hogy a világban a kereszttel kapcsolatosan nagyon sok tévedés van. Őrizzen meg az utolja az Úr attól, hogy mi hívők is tévesen lássuk keresztnek azt, amikor betegségek vannak, családi problémák, nyomorúságok vannak, próbák vannak. Nem. Az Úr Jézus keresztje az, amit önként, ő érette felveszünk, ha nem tetszik, akkor le is tehetjük. De akkor majd az utolsó napon, amikor a megdicsőült Jézussal szembe kell nézni, akkor felelősségre is leszünk vonva azért, mert letettük a keresztet, és ő érette nem vállaltuk. Buzdítson bennünket a nagypéntek arra, hogy önként vegyük fel a keresztet, vállaljuk a keresztet. Megragadta a figyelmemet egy cím a vezérfonalból, az áhítatból, mikor írtam befele az áprilisi igéket a kivetítőbe. Jövő vasárnap a Biblió óra címe az lesz, készülj fel az üldözésre. Ahhoz, hogy a keresztet hordozzuk, fel kell készülni. Tegnap szemléltük Pétert, ugye egyik percben fogadkozott, hogyha mindenki elhagyja az Úr Jézust, mindenki megtagadja, ő nem. Aztán nem sokkal később ott a főpap udvarában látjuk, hogy már esküdözik, már átkozódik is. Megtagadja az Urat egyszer, kétszer, háromszor, és átkozódik. Miért? Ugye nem volt felkészülve. És mi hívő emberek is kell gondoljunk arra, hogy ha készületlenek vagyunk arra, hogy szenvedés elé nézzünk, a megpróbáltatások elé nézzünk, ha nem készülünk fel az üldözésekre, akkor nem lehet reménységünk semmibe. Péter ugyanaz az ember volt a Getsemánéban, amikor fogadkozott, vagy azelőtt, mikor megvallotta, hogy a Jézus a Krisztus, ők hiszik, hogy a megígért Mesiás a Krisztus. Ugyanaz az ember volt, mint aki a főpap udvarában megtagadta Jézust. Miért? Azért, mert vak ember volt. Mit jelent, hogy vak? Saját magával kapcsolatban ő úgy látta, hogy ő erős. És amikor eljött a megpróbáltatás ideje, a próba ideje, kiderült, hogy nem erős. Azért, mert Péter vak volt. És őrizze meg az Úr attól bennünket, hogy ilyen vakok legyünk mi is. Úgy mindig karcolja a fülemet, mikor hallom azt az igét torzóként emlegetve, megcsonkítva emlegetni, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Így van? Az én Bibliámban úgy van írva, hogy aki úgy gondolja magáról, hogy áll, vagy úgy véli magáról, hogy áll. Mert a veszély testvérek itten van. Ez a lelki vakság, mikor azt hiszi az ember, hogy áll önmagában, akkor van a legnagyobb veszélyben, mert mikor jön a nyomorúság, jönnek az üldöztetések, nincs felkészülve, és a sátán egy-kettőre elejti. Őrizze meg az Úr attól bennünket, hogy mi is ilyen vakok legyünk. És záradékul még utalnék egy igére. Az Úr Jézus, mikor megjelenik a Pátmos szigetén János apostolnak, üzenetet intéz 7 kis-ázsiai gyülekezetnek, a legutolsó sorrendben a laodiceai. Hogyha úgy veszük az igéjét abban az értelemben, hogy ezek a gyülekezetek jelenthetik az egyháznak a különböző korszakait is, ez is egy jelentése lehet, akkor a mai nap ez az utolsó, a laodiceai állapot. Mert hisszük, hogy az Úr Jézus Krisztus nagyon hamar eljön, és az egyháznak a képét látjuk itten. És mit mond az Úr Jézus? Én idézném ezt szó szerint. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem izított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséget. És védj gyógyító ízt, hogy bekend a szemet, hogy láss. Imádkozzunk ma látó szemekért, hogy önmagunkat úgy lássuk valójában, hogy vagyunk, hogy Jézus Krisztus nélkül, Isten szent lelke nélkül nem vagyunk képesek megállani. És elvakít bennünket a jólét, a gazdagság, lehet meglepő, ha azt mondom, a jólét. Mert meg vagyunk szokva, hogy nyugat fele nézünk, ahol egyelőre még jólét van. És nem látjuk azt, hogy a világ legnagyobb része nyomorog, milliók éhen halnak, szenvednek járványoktól, szenvednek háborúktól, természeti katasztrófáktól, vallási üldözésektől. Ölik meg a hívőket. Ilyen szempontból nekünk most jólét a részünk. Őrizzünk meg attól, hogy az Úr, hogy ez a jólét, ez a szabadság, amit élvezünk, az elvakítson bennünket. Készüljünk arra, és kész legyünk arra, ha jön a megpróbáltatás, jönnek a nyomorúságok, mert jönnek. Ha az Úr Jézus Krisztussal ez kellett, a zöldelőfán meg kellett legyen, akkor a szárazfán is meg kell legyen. És adjon nagyot az Úr, hogy ellen tudjunk állani. Kérjük az énekkart újból, és majd megkérem, hogy készüljenek a szolgálattal Szűcs Krisztián és Major Márta testvérnő.
hálás szívvel borulunk le előtted, Istenünk, hogy ilyen boldogsággal töltött be a szívünk. Határtalan békességen minket átjár, mert te ilyen kegyelmet adsz annak, aki rád vár. Velünk van minden napon a te szereteted, melyet Jézus Krisztus mutatott meg, benne öltöttél testet, keresztre is elküldted őt, hogy bebizonyítsa, hogy nem haragszol többé mi ránk, s szívünk megbocsájtja. Hadd hirdessünk mindenkinek nagy a dicsőséged, tisztítsa meg szívünk, lelkünk, reánk, lóvéred.
Kérdezel Erzsébet, dalabúz a szemről. Dúsan került, és életteljesen a föld alá az első buzaszem. Magán érezte még az Úr teremtő, alkotó kezét. Aranynap fényen lente vérte bár, nem érinthette csillogó sugár. Mégis meleg titokkal volt tele sötétlő éjjele. És egy napon a szíve megszakadt, ott lenn a durva, barna hant alatt. Szállt a hír fekete földeken, meghalt a buzaszem. Ég, ölts magadra borút, felleget, zokogj a gyilkos föld felett, pacsirta, sírjon a dalod, a buzaszem halott. Darold a gyászt, darold a szenvedést, sötétlő éjben kínos testpedést, ahol a fény többé rá nem talált. Darold a nagy halált. És a magasban megcsendült a dal. Győzelmes élet, édes diadal, meghasad szívből nő a búzaszál. A halál nem halál. Halleluja! Aranykalász fakad, aranykalászból újra hull a mag, és újra meghal. Életet terem. Az élet végtelen. Aranytenger ring szét a földeken, amerre néz, amerre lát a szem. A halálból támadt életről beszél, ha rázza az lenge szél. Halálba hullott égi buzamag, erő és élet szívedből fakad. Halálod támaszt ezer életet, mert égi kéz vetett. Ne sírjatok a buzaszem felett. Oszoljatok szét sűrű fellegek. Múlik nagy péntek, és halleluja, most sarjad a vetés.
Kart, és kérem, hogy készülődjön Zeffer Andrea és Nagy Irén testvérnő.
Kovács Gyuláné, a keresztre vele. 33 évet élt közöttünk Jézus. 30 volt, amikor megkeresztelkedett. Bő 3 éven át az igét hirdetve, s mindenütt, ahol járt, csak jót cselekedett. Gyógyított beteget, halottat támasztott, és kijelentette Isten létezését. Az ember bűnére reávilágított, Isten országának jelzi érkezését. És sokan örültek Isten kegyelmének, és az élő igét sok ezren hallgatták. Ám, de a főpapok, akik nem hívének, irigységgel telve a népet bújtatták. Nem csak felbújtatták, sőt, le is fizették a sok csőcseléket. Csak úgy rezgett bele a lég, mely víz hangzott. Hangjuk megemelték, ordítva kiáltják, a keresztre vele. És az élő igét addig kárhoztatják, amíg Pilátus is kiadja halára. Úgy tűnik, mintha már győzne a gonoszság, s felfeszítik Jézust a nagy keresztfára. Meghalt az ártatlan, igaz és büntelen. De pont ez lett váltság nekünk bűnösöknek. Kárhoztatta a bűnt a saját testében, felvitte a fára, s meghalt a bűnöknek. Meghalt, hogy ezután igazságnak éljünk, az ő sebeiben gyógyulhatunk mi meg, mi tévegő juhok, akik hozzátérünk lelkünk pásztorához, éltünk, ő áldja meg. De mi lesz a bűneinkkel, a mi bűneinkkel, és ó emberünkkel, aki elkövette, ami bűneinket szent vére törli el, és az ó emberünk a keresztre vele. Az ő halálának hasonlatossága, s vele egyé lenni már itt örök élet. Erőtlenül jön meg hát a bűnnek teste, ne szolgáljuk a bűnt, vessünk neki véget. Mert aki meghalt, az mind-mind felszabadult a bűn alól. Tehát érdemes ezt tegye, hogy mondja ki végleg, halljon, ó emberem, halljon meg minden nap a keresztre vele. Ott a bűn ereje már nem győzhet tovább, ahol az ó ember már megfeszítetett. Segíts megölni az ó emberem, Uram! Új emberem éljen egy győző életet. Amen.
Én is ott voltam. Egy csendes reggelen Bibliámmal kezembe üzenetet kerestem. De nem hagyott békén az a régi péntek emléke, a Golgota hegye, a szenvedés útja, a tomboló tömeg, kegyetlen emberek, meg annyi rémítő képek szemeim előtt kergetőztek. Láttam a véres keresztfán szenvedő testét, lehajtott fejét. Láttam szelíd szemeit és a tövis koronát. Hallottam durva szavakat és ostor csattogást. Hallottam feszítsd meg kiáltást, vádakat és káromlást. Egyre sötétebbek lettek a képek. Menekülnék, de nem lehet, mert utolért a mester, és halk szóval megkérdezett. Ott voltál-e, te is, gyermekem? Dehogy ébredeztem, hiszen az már régen volt. Hogyan lettem volna én is ott? De ekkor eszembe jutott az Úr szava. Amit eggyel tettél az enyeim közül, velem tetted azt. Ó, rémülten gondoltam az elmúlt napokra. Amit eggyel tettél az enyeim közül, velem tetted azt. Hogy is volt? Testvérem feküdt betegen, és én nem imádkoztam érte. nyomorult kérte segítségem, és én büszkén félrelögtem. Egy szegény nyújtotta a kezét, és én nem néztem felé. Hogy is volt? Hidegen néztem a szenvedőt, nem vigasztaltam a kesergőt, nem sírtam a sírókkal, irigykedtem a boldogokra, rosszat mondtam ártatlanokra, szőttem hálót szép szavakkal, az igaz ellen tanúskodtam, a haragot megtartottam, s a békességet elűztem, s a védtelent legyőztem. Így fontam-fontam a tövis koronát, mértem súlyos ostorcsapást, állítottam számtalanszor a keresztet, és vertem a fájó szegeket. Igen, uram, én is ott voltam, ott. Nem is egyszer, de százszor, százszor, újból és újból, míg meg nem hallottam az üzenetet, elvégeztetett, elvégeztetett. Köszönöm, Úr Jézus, köszönöm neked.
Megint az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és készüljünk Kovács Mária szolgálatra.
hű mesterének mi lesz majd a vége? Mindent látott, hallott, de csak álltott némán. Egy szolgáló lejön kérdezt, őt mondván. Ugye tanítványa vagy te a Krisztusnak? Hangosan szólt Péter, nem tudom, mit mondasz. Aztán egy másik is találkozik vele, ő is rámutat a gyáva Péterre. Közülök valahogy mindig velük jártál, Gecsemáné kertben éles szabját hordtál. Ismét mondta Péter, nem tudom, mit mondott. Végül az ott állók jegyezték meg Pétert, hiszen a beszéded az árul el téged. Hidegrázta Pétert ezek hallatára, de igaz mondásnak nem adott szavára. Bőbeszédben mondott esküvést és átkot, megszólalt a kakas. Látott, Péter, látott. Tanúság legyen ez. Nekem is, neked is. Hogy hirtelen beszéd, jóra soha nem visz, mert ki az Úr Jézus mellét verve vallja, az ilyen keresztény akad majd sok bajra.
Most a keresztet történelmi távlatból. Úgy, ahogy Döme Erzsébet megírta. Megtisztulva a kereszt alatt, állt a kereszt vérző istenével. A keresztről a vér patakban hult, s a vérző istennek lába alatt elvonult a jelen, a jövő és a múlt. Bűnüket hozták mind, kik éltek egykor, s kik a jövőben majd élni fognak. Az ősidők óta már porrá lettek, s a porból alkotandó új emberek. Fölöttünk állt a kereszt, vérző istenével, s a keresztől a vér patakban hult, s a vérző istennek lába alatt megtisztult a jelen, a jövő és a múlt. Mert hult a vér mindnyájunk fejére, lelkünk megváltásának volt a bére, s a keresztől, hogy ránk hullott a vér, ruhánk nem vörös lett, de fehér. Amen. És most az én hozzáállásomat szeretném bizonyságtételként elénekelni a 91-es énekből. Ámulva szemlélem, ó kedves üdvözítő, látva nagy irgalmát, kegyelmét, csodálom őt. Állok a keresztnél, amelyen elvérezett, és nékem bűnösnek üdvötül megszerezett. Oly csodás az nekem, hogy értem szenvedett, halálba merülem. Oly csodás, oly csodás, oly csodás nekem. Csodálom, hogy Jézus a mennyből a földre jött, és gőgös lázadó szívemen megkönnyörült. Megjelent indigen is, megtartott, meg
12 órától egészen 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. De él a föld! Testvéreim, sok jelentős esemény történt az emberek életében a történelem folyamán, és ezek az események nem mindig a csatatéren dőltek el, nem mindig a felszínen látszottak nagynak. Lehet, sokan nem is tudják, hogy olyan dolgok történnek néha, amelyek nagyon befolyásolják az emberek életét, és megváltoztatják az emberek életmódját és gondolkozását. Lehet, hogy valamikor egy szűk kis szobába egy professzor kigondol egy elméletet, megírja könyvben, majd 100 év múlva népszerű lesznek a gondolatai, és attól kezdve az emberek másképp gondolkodnak. Lehet, nem sokan tudnak arról, hogy néhány évvel ezelőtt feltérképezték az emberi DNS-t, és hogy ez milyen nagy változást hoz az emberek életébe, arról a legtöbb embernek fogalma sincs. De ezek a változások hamarosan előjönnek, és mindenki majd szembe fog nézni ezekkel. Az emberek életében, a történelemben nagyon sok esemény történik. De mi az ahhoz képest, ami az egész mindenségben, a koszmoszban történik? A legnagyobb uralkodók élete és munkássága, vagy harca csak egy csepp a tengerbe. Még ha 100 évekig tartanak nagy birodalmak és nagyon megváltoztatják a föld felszínén élő emberek életét, ez olyan, mint egy pára Isten előtt, ami keletkezik és elmegy, eltűnik. Nagy esemény volt, amikor Isten megteremtette ezt a világot. Hogy szeretnénk ott lenni? Szerettünk volna látni, mi is történt akkor? Látni azt, hogy az ő szavából előállt a mindenség, és ami látható, az a láthatatlanból jött elő, és ami létezik, az még mindig az ő legyen szavának a visszhangzása ebben a világ mindenségben. Milyen óriási esemény ez. Aztán milyen nagy dolog az, amikor az emberfia eljön, az ige testé lesz, és megszületik egy szegény istáló. Aztán milyen nagy dolog lesz az, amikor az Úr Jézus Krisztus elé gyűjtetnek a népek, és megítél mindenkit cselekedetei szerint. Amikor a földi életben, ha el is bújtak az emberek, és titokban tettek dolgokat, és elrejtették az emberek szeme elől, egyszer minden csak napvilágra jön, és az egész mindenség, minden ember megismeri azt, és mindenki elmegy a helyére, amit megérdemel. És amikor a sátán a kénköves tóba fog vettetni, amikor az Úr Jézus Krisztus diadalmaskodni fog, és minden az ő hatalma alatt lesz, és át fogja adni a hatalmat az atyának, mert bevégezte a munkát. Milyen óriási esemény, és milyen nagyszerű dolog ez. Meg vagyok azonban győződve, testvéreim, hogy nem volt és nem lesz a világon, sem az emberek történelmében, sem a mindenségben nagyobb és drámaibb esemény annál, amiről éppen most olvastunk néhány szót. Hogy az Isten emberré lesz, hogy lakozott közöttünk, és az az ember, aki olyan, mint egy por és mint egy pára Isten kezébe, felemeli a kezét Isten fia ellen, és megöli az Isten fiát. A keresztnek az eseménye a legnagyobb, ami ebben a világban történhet. Mert ez beszél az emberről, és beszél az Istenről. És ez a kereszt, mint szimbólum áll előttünk, ami jelképezi mindazt, amit az Úr Jézus Krisztus tett, az ő megalázkodását, az ő földre jövetelét, az ő szenvedését. Mert ő mondta, hogy aki ő utána akar jönni, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövesse ő. És most itt áll előttünk ez az egész esemény, ez az egész drámai momentum, mint a kereszt, ami bevilágítja az emberek életét, és bevilágítja ezt a világot. Ami készültem erre az igére, ige hirdetésre, pontosan ez a mentális kép keletkezett bennem, amit itt látunk a képen. A kereszt bevilágít. A sötét világban a kereszt valami olyanról beszél, amit nem lehet máskülönben meglátni. Nem lehet úgy látni, mint a kereszt fényében. Olyan dolgokat hoz felszínre, és olyan dolgokra mutat rá, ami nagyon fontos az emberek számára, hogy szembesüljenek vele. Az ő örök létük és az ő földi létükkel kapcsolatban. Az Úr Jézus kereszt halála tehát egy olyan esemény, ami az egész életünket megváltoztatja. Lehet, hogy sokan nem is veszik ezt észre, nem is tudják. Egy olyan napon történt Judeában, amikor jó lehet sok ember volt ott, de nem voltak ott a nagy krónikások, a nagy történészek. Jézusról szóló történet alig-alig kerül be a világtörténelem lapjaira. De ami ott történt, amikor Jézus Krisztus a Gecsemáné kertben imádkozott és szenvedett, és amikor a kereszten volt, és a körülötte történő események olyan óriási hatással vannak az emberek életére, amiből még most is, még ma is erőt, világosságot, lelki energiát nyerünk. Ennek a történet töredéknek az alapján szeretnék néhány dolgot szólni arról, testvéreim, hogy Jézus Krisztus kereszthalára mire világít rá, milyen fény árad ebből? Milyen fény árad a keresztről? Azt olvastuk, hogy két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Ez azt jelenti, testvéreim, hogy Isten megmutatta az ő alázatát, Jézus Krisztus megmutatta az ő alázatát, és ezt látjuk a kereszt fényében. A gonoszok közzé számláltatik. Oda lett eltemetve. És beteljesedett az írás, amikor ott látjuk, hogy visznek egy ártatlan embert, viszik az Isten fiát két gonosztevővel, akik méltók a halálra, és oda szegezik a keresztfára két ilyen gonosztevő közzé, egy sorba számítva vele, ugyanazzal az ítélettel, ugyanazzal a módszerrel. De ugye, ahogy hallottuk a bevezető bizonyságtételben, ez nem véletlenül volt, ez tudatosan történt, ez tudatosan vállalta fel Jézus Krisztus, és ez azt jelenti, hogy ő megalázta magát egészen a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Őt nem alázták meg, ő maga alázta meg magát. És így szemlélve, testvéreim, Jézus Krisztus kereszthalála Isten alázatáról beszél, mint olyan tulajdonságról, ami Istent jellemzi. Mert a mi Istenünk egy alázatos Isten. Amikor az emberek között beszélünk az alázatról, akkor a legtöbbünkben az a kép él, hogy az az alázatos, aki elismeri a hibáit, amikor valaki megalázkodik, beismeri bűneit, nem mentegetőzik többet, leengedi a szavát, megáll, leborul, elismeri, és alázatosan viselkedik. Hát az emberek valóban így alázatosak. De az alázatnak van egy másik oldala is, amikor nem azért alázatos valaki, mert elismeri a hibáját, mert elismeri bűneit, vagy megsiratja azt. Isten nem így alázatos. Isten úgy alázatos, hogy le tud mondani arról, hogy dicsekedjen az ő erejével. Le tud mondani arról, hogy fitoktassa az ő erejét. És akkor, amikor közeledik hozzánk olyan, mint amikor a hatalmas Isten, aki teremtette ezt a világot, és fenntartja az ő hatalmas szavával ezt a kozmoszt, oda megy és megsimogat egy hóvirágot, úgyhogy az nem törik el. Úgyhogy megsimogatja a bűnös embert, úgyhogy kezébe vesz egy összetört nádat, és nem töri tovább, hanem meggyógyítja. És amikor pislákol valakinek az élete, mint egy füstölgő kanóc, akkor az Úr Jézus Krisztus meggyógyítja és felemeli. Amikor odaül a bűnösök közé, amikor oda megy a tékozló fiúhoz és átöleli őt, amikor megbocsátja a bűnösöknek a bűneit, és azt mondja, eredj el és többé ne vétkezzél, amikor kiszolgáltatja magát annak, hogy az emberek rosszat mondjanak róla, és bántsák őt, és keresztre feszítsék, akkor látszik meg, hogy milyen alázatos az Isten. És Isten az ő alázatába a leghatalmasabb. Isten a teremtésében is hatalmas. És az ítéletében is hatalmas. És az igazság szolgáltatásában is hatalmas. De ott a leghatalmasabb, amikor le tud hajolni a bűnös emberhez, és felemeli, és gyöngéden megragadja, és felemeli, és naggyá teszi, és megtisztítja, és felveszi a sárból, és felveszi a bűnből, és kiveszi a pokolból, és felviszi a mennyországba magához, öleli azt, aki elesett, azt, aki méltatlan, azt, aki csúnyán beszélt róla, azt, aki elfordult tőle, Isten az ő szeretetével magához öleli. Ilyen a mi Isten. És ez látszik nagypénteken a keresztnek a fényében. Isten alázata nem csak az ő belső tulajdonsága, hanem egy aktus, egy alázatos cselekvési aktus is tehát. Amikor lehajol, eljön erre a földre, hogy a mi megváltónk legyen, mert nekünk szükségünk volt a megváltóra. Mi olyan mélyre elestünk, hogy soha nem tudtunk volna feljutni az Istenhez. A Bábel tornyával nem érjük el az Isten. A technikánkkal és a technológiánkkal és a nevelésünkkel és a gondolkozásunkkal és a rációnkkal nem érjük el az Istent, ezért Isten le kellett jöjjön hozzánk az Úr Jézus Krisztusba egész oda, ahol mi voltunk, hogy onnan felemeljen bennünket. És ez történik itt, testvéreim. Mint a bűnös, aki elmerül, aki el van veszve, jön oda az Úr Jézus Krisztus,
és felemel bennünket. Két gonosz tevő között. A kereszt testvéreim beszél tehát Isten és Jézus Krisztus alázatáról, de beszél az ő szeretetéről is. Hát hogy is ne beszélne az ő szeretetéről? Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hát mire adta? Hát arra adta, hogy ahogy Mózes felemelte a érckigyót a pusztába, úgy kellett az ember fiának is felemeltetnie. Erre adta Isten az ő fiát, hogy meghalljon érettük. És figyeljük csak meg, milyen nagy az ő szeretete itt a kereszt fényében. Amikor az Úr Jézus Krisztus oda megy a koponya hegyére, a gonosztevők közzé feszítik, az egyik a jobb keze, a másik a bal keze felől van, akkor Jézus könyörgött és ezt mondta: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekeznek. Bocsáss meg nekik, ne számítsd be nekik, ne ítéld el őket emiatt. Atyám, én szeretem őket. Atyám, mi szeretjük őket. Rettenetes dolgot tesznek, de bocsáss meg nekik. Így csak a szeretet tud beszélni. A szeretet odaadja az életét. Nincsen senkiben nagyobb szeretet, mint aki életét adja az ő fele barátaiért, az ő embertársaiért. Az Úr Jézus Krisztus szeretete önfeláldozó szeretet volt. És sajnáló szeretet. És meleg szeretet. Nem hidegen adta önmagát érettünk. Nem úgy halt meg a kereszten, na kész, itt vagyok, meghalok a kereszten, hanem megindult, amikor látta az embereket maga körül. Ezt olvastuk a délelőtt is, és úgy hallottuk, hogy Jeruzsálem leányai, ne sirassatok engem, magatokat sirassátok. Most azt mondja: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekezni. Nem csak a jogi oldal van itt, hogy én meghalok most a kereszten, Atyám, és ez azt jelenti, hogy te igaz leszel, hogy megbocsáthassasz embereknek, hanem ebben a meghalásban szeretet van. Ez nem fogcsikorgatva való meghalás. Ez nem csak az elmében megszületett érvelés miatt való meghalás. Ez a szívnek a szeretete, a szívnek a dobogása. Ott dobog Istennek a szíve a keresztnél. Sehol sem nagyobb az Isten, mint a keresztnél. Sehol sem nagyobb az Isten, mint mikor odajön a bűnös emberhez, és velünk együtt szenved. Amikor sajnál bennünket, amikor irgalmas hozzánk, amikor megindul a szíve. Isten nem olyan, mint egy király, aki az ő magasztos trónján ül, és hűvösen szemléli, és dekrétumokat hoz az emberek sorsával kapcsolatba, hanem Isten leszáll a trónjáról, és odajön a szenvedőkhöz, és a szegényekhez, és a bűnösökhöz, és azt mondja: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekeznek. Hogy ne szeretnénk mi is viszont az ilyen Istent? Hogy ne respektálnánk? Hogy ne látnánk értéket ebben? És ezért van az, testvéreim, hogy mi a megfeszített Krisztust prédikáljuk. Azért van az, hogy az evangéliumi kereszténységnek a központjában a kereszt van. Jó lehet, méltányoljuk és nagyra tartjuk a teremtést, és Isten fenntartó munkáját, és Isten rendeleteit, de a legnagyobb dolog az, hogy ott van középen a kereszt. Testvéreim, Jézus Krisztus keresztje, kereszthalála fényt vet az emberek lelki állapotára is. Mert figyeljük csak meg, hogy hányféle ember van itt a keresztnél. Ott vannak először azok, akiknek mindegy, akik csak szemlélők. Ott vannak a közömbösek. A nép pedig állt és nézte. Voltak olyanok is, akik nem csak nézték, hanem sírtak. Akik jajveszékeltek. Voltak olyanok is, akik örültek. Voltak olyanok is, akik durváskodtak, de voltak olyanok, akik közömbösek voltak. Ma is vannak ilyen emberek, és a kereszt üzenete, mikor közeledik az emberek felé, meglátszik az, hogy sokan közömbösek. Ezek nem tétlenek, ezek az emberek, hanem közömbösek. A tétlenség és a közömbösség között nagy különbség. Mert lehet valaki olyan aktív, annyira tevékeny, annyira beleveti magát az élet dolgaiba, és annyira követi az eszméit és az élet felfogását, és el van foglalva, és cselekszik, és alkot, de mégis közömbös marad akkor, amikor Isten megszólítja. Akkor, amikor Isten cselekszik érte, akkor csak karbafonja a kezét, és nézi, és nem reagál, és mozdíthatatlan marad. Meg vagyok győződve, hogy közöttünk a legtöbben nagyon aktív emberek. Alig marad időnk pihenni, alig marad időnk elmélkedni, magunkba szállni. De arról már nem vagyok meggyőződve, hogy mindenki olyan érdekelte abban, amit Isten cselekszik az életébe is, amit akar cselekedni, hogy mindenki törődik-e azzal, hogy mi lesz az ő lelkének a sorsa, hogy Isten megvan-e vele elégedve. Lehet, hogy vannak sokan olyanok, akik közömbösök ezzel kapcsolatban. Tevékenyek, de a lelki szempontból közömbösek. Még nem ébredtek fel. Még nem fájnak a bűnei. Még nem nyugtalanítja az, hogy vajon meg lesz-e velem elégedve? Még nem nyugtalanítja az, hogy telik az élet, ketyeg az óra, és meg kell jelenni az Úr előtt? Vagy megjelenik a dicsőségbe az ég felhőin, és meg kell állni előtte? És mi lesz akkor? Ezek a kérdések még nem nyugtalanítják, hanem nyugodtan alusznak, és tervezik a jövőjüket, tervezik a tanulmányaikat, tervezik a karrierjüket, tervezik az, hogy hogyan gondoskodjanak a családukról, de Isten dolgai iránt közömbösek. Bárcsak a keresztről való fényben meglátnánk ezt az állapotot. És aki így van, hagyja el ezt az állapotot. És térjen meg, és legyen zaklatott, és jöjjön az Úr Jézus Krisztushoz, és ne legyen többé közömbös, és ne legyen többé hitetlen, hanem legyen hívő. Aztán azt látjuk, hogy voltak ott gőgös emberek is, a főemberek gőgös csoportja is ott volt a kereszt alatt. Nagyon érdekes az ember. Amikor már egy kicsit többje van, mint a másiknak, vagy magasabbra lépett, mint a másik, amikor jobban áll rajta a ruha, mint a másiknak, amikor ízletesebb falatok vannak az asztalán, mint a másiknak, akkor gőgössé válik, és pökhendivé válik. És itt vannak a főemberek, velük együtt, a tömeggel együtt csúfolódtak. És azt mondta, másokat megmentett, miért nem tartja meg magát is? Testvéreim, a gőg pozíciójáról le kell szállni. Vannak olyanok, akiknek a gőgje nagyon messze látszik, és nagyon durva, és nagyon kellemetlen. A legtöbben azonban a gőgünket a jó erkölcs és a jó viselkedés formái között, kordái között tudjuk tartani. De ha nincs bennünk alázat, ha nem tudjuk azt, hogy minden, amink van, azt az Úrtól kaptuk, és valamiért kaptuk, hogy sáfárok legyünk, ha nincs bennünk az a gondolat, hogy Istennek hálát adjunk, hogy Istennek Isten előtt elszámoljuk az életünket, hogy számon kérhetők legyünk, akkor le kell szállni a gőgös pozícióinkra. Mert a gőg csúfolódáshoz vezet. A gőg lenézéshez vezet. A gőg bántó. A gőg eltorzítja az embert. Az ember nem kellene gőgös legyen. Hát mire legyen gőgös az ember? Hát milyen van, amit nem kapok? Még ha a legnagyobb eszmék is futnak ki az agyából, hát kiteremtette az elmét, amivel gondolkozni lehet? Ha a legjobb dolgokat meg tudja alkotni a kezével, hát kiteremtette olyannak az ember kezét, hogy alkosson vele? ha meg tudja ismerni a természet törvényeit, és azt alkalmazva a technikáját fejleszteni tudja. Hát ki teremtette a természet törvényeit, és az ember elméjét olyannak, hogy felismerje a törvényszerűségeket? Mire lehet büszke az ember? Aztán ott voltak a gúnyolódók. A gúnyolódásban van egy felsőbbségi érzés, vagy éppen egy kisebbségi érzés, de ugyanakkor van egy bántó magatartás. Aki gúnyol, az mindig bántani akar valaki. Vagy azért, mert úgy érzi, hogy magát, hogy fentebb van, és akkor jogába áll valakinek a fejére tenni a cipője sarkát, vagy pedig úgy érzi magát, hogy valaki alatt van, és már nem maradt más, csak fölfele kiabáljon, és szemetet szórjon, és gúnyolódjon a másikkal. És a kereszt rávilágít az ember gúnyolódó természetére, a csipkelődésére, a lenézésére, arra a bántó magatartásra, ami bennünk lakozni tud. Mert a keresztnél voltak ilyenek. Aztán ott voltak a mérges és dühött és megkeseredett lelkű emberek. Ilyen volt az egyik Lató. Igazságtalannak tartotta azt, amit a társadalom igazságszolgáltatásnak gondol. Megfogták, mert lázadó volt, mert gyilkolt és rabló volt, és ezért úgy gondolták, hogy ezt az embert meg kell ölni. Ő azonban ezzel nem értett egyet. Meg volt keseredve, meg akart volna szabadulni. És hogy szánta neki ezt a sors? Hogy nem tudott ő megszabadulni? Hogy miért kellett ez vele történjen? És itt vagyok a kereszten, és itt van egy valaki, aki magáról azt mondja, hogy Isten fia, és fel tudja támasztani a halottakat, és meg tudja gyógyítani a betegeket. Na hát akkor parancsoljon, hogy én szálljunk le a keresztről, és gyógyítson meg, és hozza helyre ezt az egész ügyet. És folyik belőle a keserűség, és folyik belőle a lázadás. Mennyi ember van ma is, aki ilyen lázadó, aki tele van keserűséggel? Lehet, hogy ez a keserűség le van fedve valami fedéllel, és egy mosolygós arc fedi le, vagy egy visszahúzódó magatartás, vagy egy kimért beszéd, de jöjjön csak valami, ami megmozgatja az ember életét, rögtön kijön. Kibomlik, kiborul a keserű pohár, érjen csak próba, érjen csak betegség, érjen csak nehézség, és dől az emberből ez a lelki állapot, hogy meg van keseredve. És mindenki hibás, még az Isten is hibás. A keresztnél testvéreim voltak alázatos, kereső emberek és bűnbánó emberek is. Ilyen volt a másik Lató. Még meg is fedi a társát. És ott az utolsó percekben Jézus Krisztushoz fordul, és azt mondja, emlékezzél meg rólam, ha eljössz a te országod. Hogy mit jelentett ez? Hát ez hitet jelentett, bízott, hitt abban, hogy ki ez a Jézus, hogy ilyen kérdéssel fordul hozzá. Volt benne bűnbánat, volt benne megalázkodás, volt benne kiszolgáltatottsági érzés, volt benne függőségi érzés. Uram, emlékezzél meg róla. Megalázkodó ember. Testvéreim, úgy gondolom, hogy itt a Lator utolsó pillanatban való megtérése, egy rossz, egy kiközösített ember halála előtt néhány pillanatban való megtérése mutatja be nekünk igazán, hogy milyen óriási dolog a megtérés, és milyen óriási dolog az, amikor Isten megbocsát. Ez mutatja meg azt, hogy nincs semmi érdeme az ember. Hogy Isten meg tud bocsátani egy Latornak, akinek már nincs több ideje. Aki nem kell megdolgozzon a bocsánatért. Aki nem kell bebizonyítsa azt, hogy utána más ember lesz. Aki nem kell megfizesse azt, hogy erkölcsös ember lesz a következőkben. Isten megbocsát neki. És Isten mindig ezzel a megelőlegezett szeretettel jön. És minden megtérés valójában ilyen. Az érdemtelen, a bűnös, az elesett embernek a felemelése. Annyit beszélünk a megtérésről, szinte úgy látjuk, hogy Isten köteles megbocsátani nekünk, amikor egy kicsit elérzékenyülünk, és néhány csepp könyv megjelenik a szemünkbe, és úgy megkeseredünk afölött, amit tettünk, lehet inkább félelem miatt, mint amiatt, hogy megbántottuk a mindenható és szent Istent, és úgy érezzük, hogy Istennek meg kell bocsátani az ilyen embert. Isten nincs lekötelezve. Ez az ő kegyelme, ez az ő szeretet. És még ha a legjobb ember, emberi szemmel a legjobb ember tér is Istenhez, és kap kegyelmet, akkor is valahogy Isten szempontjából úgy néz ki, mint ennek a latornak a megtérése. Mindenkinek szüksége van a kegyelemre. Ha az egész világ összegyűjteni az érdemeit, most 7 milliárdan vagyunk ezen a földön, és vannak köztünk jó emberek, és becsületes emberek, és erkölcsös emberek, és ha mind össze tudnánk szedni a jó cselekedeteinket és az érdemeinket, és azt mondanánk, hogy ezek által akarunk feljutni Istenhez, az olyan lenne, mintha csak egy kis széket állítanánk a világ legmagasabb tornya mellé, hogy felérjünk a tetőjén. Majdnem egy kilométeres. Most a világon a legmagasabb torony. Ott közel Bábelhez. Semmi érdemünk nincs. De vajon a kereszt be tud világítani az életedbe? Vajon felismertette önmagadat? Mert ez a megtérésnek a lényeg, ez a kegyelemnek a lényeg, ez a keresztnek a lényege, hogy Isten fénye hatoljon be a szívedbe, hogy meg tudj változni. Mert a megtérés, a megváltás nem csak egy jegy, vagy nem is egy jegy, hogy itt osztjuk a jegyet, és aki akar majd, az most vegyen, higgyen, és majd, mikor meghal, akkor felmutatja, és bemegy a mennyországba. A megváltás az emberi élet gyökeres megváltozása, ami most kezdődik. És eddig ezt elmulasztottad. Ha azt gondolod, hogy majd valahogy lesz, mire meghalsz, és majd be fogsz jutni a mennyországba, akkor téves úton jársz. Mert az élet egy gyökeres megváltozása most, már is, sürgősen. Ezért halt meg az Úr Jézus. Hogy felismerjed magadat, hogy felismerjed lázadó gondolataidat, hogy felismerjed perverz vágyaidat, hogy felismerjed lázadozó akaratodat, hogy felismerjed az atyáitól örökölt hiába valóságot, és azt a gonosz természetet, és az ellen felvegyed a harcot, Isten lelkével, Isten erejével. Na ez a megváltás, ezért halt meg az Úr Jézus. Ő nem azért halt meg, hogy nagy audenciát gyűjtsön maga körül, és aztán hallgassák az emberek szépen vasárnapra felöltözött, és templomokba sereglett alkalmakon. Hanem azért halt meg Jézus, és azért árad a fény a keresztről, hogy megkezdve az egyéntől átalakítsa ezt a szeretetre és kegyelemre szorult emberiség. Így jutunk el tehát oda, testvéreim, hogy a keresztről jövő fény üdvösséget hirdet. Azt mondja az Úr Jézus az egyik latornak, ma velem leszel a paradicsomban. Vagyis a mennyország. Együtt leszünk a túlvilági életben. Ez elég. Hiszel? De mi volt ennek a keresztre feszített latornak az életébe? Az, hogy beismerte bűneit, hogy bocsánatot kért, az, hogy feltétlenül kiszolgáltatta magát az Úrnak, az, hogy hitt és az, hogy bízott az Úrban. Emlékezzél meg! Ugye látjuk azt, hogy minden megtérésnek ez az igazi gerince. Hogy ki, hogy éli ezt meg, az nem számít, de ugyanezeket kell megéljük. És azt mondta az Úr Jézus, üdvözölni fogsz. Az első termése a vetésnek. És egy utolsó gondolat, testvéreim, a keresztről árad számunkra az a fény, amely megtanít minket arra, hogy hogyan kell meghalni. Mert mindenkinek meg kell halni. Eljön egy nap, amikor el kell menjünk ebből az életbe. Amikor mindent ki fogunk engedni a kezünkbe. Amikor hirtelen egy utolsó pillanatra még meglátjuk, hogy mi volt érték ebben a világban, és mi nem volt érték. Milyen sokan lesznek csalódottak akkor? Milyen sokan szeretnék újra kezdeni az életüket? Ha lehet. De nem lehet. És látjuk az Úr Jézust meghalni ott a kereszten, minden elsötétedik, a kárpit a templomba meghasad, ami az üdvösség jele, és azt mondja, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkem. Na így kell meghalni. Hogy az Atya kezébe tegyük a lelkünket. De ez csak azt tudja megtenni, aki jól élt. Jól meghalni csak azt tud, aki jól élt. A gazdag Lázár nem tudott jól meghalni, mert nem élt jól. Bíborba és patyolatba öltözött, evett és ivott, és a szegény embertársát nem vette figyelembe, és egyszer csak jött a hívó szó, tessék! És a gazdag ember meghalt. És meghalt a szegény is. Lelkünket Istennek ajánlani csak akkor tudjuk, ha már ezen a földön ajánltuk a lelkünket. Ha hiszünk azokban. Ha hiszünk az ő igéjébe. Ha őt szolgált. Ezért, aki ismeri a keresztet, és ismeri a keresztről áradó fényt, az felemelt fővel néz a halál fölé. Halál elé. Mert tudja, hogy mi jön a halál után. Ott lesz az Atya, akinek a kezébe ajánljuk a lelkünket. Testvéreim, milyen jó, hogy meghalt érettünk az Úr Jézus Krisztus. Milyen jó, hogy tudjuk, hogy valójában mik érnek valamit ezen a földön. Milyen jó, hogy tudjuk, hogy hogyan érdemes élni. Milyen jó, hogy tudjuk, hogyan kell meghalni. A kérdés ma, hiszel-e benne? Megvalósította az Úr Jézus benned azt, amiért jött? Maradjon ez a kérdés úgy, visszhangozzon a szívünk. És amikor imádkozunk most, válaszoljunk erre a kérdésre. Mit mutat a keresztről jövő fény a te szívedbe? A te elméd. De milyennek látszik a te életed? A keresztről jövő fény tükrébe. És ha valami rosszat látsz, akkor fordulj az Úrhoz, kérj bocsánatot, kérj tisztulást, hisz azért árad a fény. Legyünk azok közül valók, akik nem maradunk a sötétbe, hanem miénk lesz az életnek világossága. Hagyjunk fejet, és így imádkozzunk az Úr előtt. Magunkban imádkozzunk, használjuk ki ezt az időt az imádkozásra, ne engedjük, hogy gondolataink ide-oda csapongjanak, hanem engedjük a keresztről jövő fényt be az életünkbe, és beszélgessünk az Úrral, aki már nem a kereszten van, hanem az Atya jobbján ül, és esedezik érettünk. Nem szűnt meg szeretni. Lehet, hogy most is azt imádkozza. Atyám, bocsáss meg neki. De ahhoz, hogy bocsánatot nyer, neked is azt kell mondanod. Atyám, bocsáss meg nekem. Jézus, alázattal állunk előtted, mert nekünk szükséges a megalázkodás. Mert bűnösek vagyunk,
tisztátalan gondolataink vannak. Nagyon nehezen hajlik akaratunk a te akaratod felé. És amikor ezt elismerjük, akkor érezzük, hogy muszáj nekünk megalázkodnunk. Mert annyi rossz van bennünk. De köszönjük, hogy te értünk haltál meg. És azért árad a fény az igéből, a keresztről, hogy mi új emberek legyünk. Meg akarsz váltani bennünket. Üdvözíteni akarsz bennünket. Kérünk, hogy munkálkodjál az életünkbe. Most ebben a csendben vizsgálj meg mindnyájunkat. És add, hogy a te hívó szavadat halljuk. A te vonzásodat érezzük. És mondjunk igent. Köszönjük, Urunk, hogy meghaltál. Köszönjük, hogy megváltottál bennünket.